A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendégem ma este itt a Trend FM-en, Ondrej Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszöntöm a Trend FM hallgatóit.
Jó régen volt már itt nálunk, azóta jó sok minden történt az Agrármarketing Centrum házatáján, és hát szándékaim szerint ma este azért végigveszünk egy-két ilyen eseményt, mert hát nekem legalábbis úgy tűnik, hogy a legnépszerűbb vagy leglátványosabb tevékenysége az Agrármarketing Centrumnak az, amikor megjelenik nagyobb eseményeken, kiállításokon, vagy akár ilyenkor nyáron egy-egy fesztiválon, és ott bemutat valami igazán magyaros élelmiszeripari terméket, vagy mezőgazdasági terméket. Így történt ez tegnap is a Gárdon, ahol az EFOTON a megy volt terítéken. Miért volt erre szükség? Nem esszük a megyet?
Esszük a magyar gyümölcsöket, de nem eszünk belőlük eleget. Ezért már a mi életünkben nagyon régi vállalás feladat az, hogy különféle nyári rendezvényeken, nagy erőszetettete fesztiválokon, ahol azért a fiatalok koncentrálta jelen vannak, mi megjelenünk, és friss, hazai termesztésű idény gyümölcsöket kóstoltatunk. Az ember vidéki srácként azért tudna lenyinteni arra, hogy hát erre nincs szükség, mert ismerjük az ízét, tudjuk, hogy milyen a megy, milyen a dinnye, milyen az alma, de a tapasztalat sajnos az, hogy ez nincs így. Én jártam úgy valamelyik nyári fesztiválon néhány éve, hogy egy fiatal 18-19 éves csapat Agrármarketing Centrum standjánál egy kis kosár megyet elvett, és kóstolták, ízlett nekik, persze fanyar volt meg savanyú, de hát a nyári nagy melegben az jól is esik, és teljes döbbenetemre közölték, hogy ők még életükben nem ettek friss megyet. És ez az első alkalom, hogy ők megyet így kóstoltak, persze befőttet meg megylét már igen, de friss idénygyümölcsként megyet még nem fogyasztottak. Na, hát pontosan ezért van szükség ezekre a megjelenésekre, meg ezekre a kezdeményezésekre, mert hát a gyomron keresztül vezet a szívhez az út, és úgy lehet szerintem egy magyar termesztési gyümölcsnek a piacát, a népszerűségét, a szerethetőségét azt növelni, erősíteni, hogyha megkóstoltatjuk fiatalokkal, idősekkel épp azon a rendezvényen, ahol vagyunk.
És tegnap is nagy sikere volt?
Így van, így. Hát mindig nagy sikere van, mert azért egy fesztiválon jól esik, hogyha mi dinnyét és megyet kóstoltatunk a fiatalokkal.
Ezekre vannak hűtve ilyenkor?
Persze, természetesen, sőt, hát a dinnye szezonban azért, és ez majd a következő pont lesz az életünkben, akkor sokszor smoothie-kat, meg egyéb hasonló, kicsit különlegesebb dolgokat is készítünk egyébként a dinnyéből, és hát az mondanom sem kell, hogy még népszerűbb a fiatalok körében.
Na majd mindjárt beszélünk a dinnyéről is, de akkor, ha már itt szóba került a megy, és ezzel kezdtünk, a megy cseresznye, de egyébként, ha korábban nézem, ugye már lezajlott, vagy magunk mögött tudjuk az eper szezont, ami számomra annyiból volt meglepetés, hogy már tavasszal érdeklődtünk a Szamóca termékpálya, nem tudom én pontosan milyen nevednek a szervezetnek, szóval ott érdeklődtünk, hogy mire számítanak, és mondták, hogy hú, nagyon jó lesz, ilyen elhúzódó, hosszú szezonra számítanak, és ez valószínű, hogy jó lesz, mert folyamatosan tudják majd a Szamócát, vagy epret ki, hogy hívja piacra dobni, és ez képest nekem az volt az érzésem, hogy kevés volt az eper, tehát vártam azt, hogy majd itt lesz a nagy dömping, és folyamatosan lesz, és nem. Sőt, hát a nagy epertermő területeken, a Szentendrei sziget környékén sem láttam azt az őrületet, ami mondjuk egy pár évvel ezelőtt volt eper szinten.
Hát, hogyha azt nézzük, hogy a hazai zöldséggyümölcs ágazat milyen kihívásokkal küzd, akkor azért meg lehet állapítani azt, hogy ez két oldalú ez a kihívás, van egy termesztési, meg egy fogyasztási kihívás. A fogyasztási kihívást, azt mi magunk okozzuk a fogyasztási kihívást, mert hogyha belegondolunk abban, én még a saját gyerekkoromra, hogyha visszagondolok, akkor azért megvolt annak a rendje, hogy mit, mikor eszünk. És megvolt az, hogy na, akkor itt van a korai eper, elkezdtük édesanyámmal felszedni. Aztán jött a cseresznye, föl lehetett mászni a fára, meg a megy, mentünk tovább a dinnyével, tudtuk, hogy össze a dalmát fogunk enni, és megvolt annak a rendje, hogy mikor vannak kiugró fogyasztások, és nem akartunk mi egész évben epret venni. Nem volt arra szükség, hogy mindenféle déli országból, meg tengeren túli országból importált epret az év minden hónapjával fogyasszunk. És hát ez megváltozott az elmúlt években, és most már mi is azt szeretnénk, hogy mindent megfelelő minőségbe fogyasszunk, de hát a természet meg a mezőgazdaság nem így működik. Tehát, hogyha szeretnénk egy picit a hagyományokhoz, meg a hazai termesztésű fajtákhoz hülyek lenni, és segíteni a gazdálkodók helyzetét ezzel is, akkor azért, ha betartanánk a magunk életében a fogyasztás természetet, a rendjét, akkor szerintem helyesen járnánk el. A termesztési kihívás pedig hát arról szól, hogy ha megnézzük a munkaerőpiac helyzetét és változását, azért az világosan látszik, hogy azoknak az ágazatoknak, ahol nagy a kézi munkaerőigény, a helyzete a munkaerő szűkösségével nagyon jelentősen nehezedett, és ezért lehet az, hogy minamálna, ribizli, földi eper termőt, terület sajnos az utóbbi években csökkent, mert hát nem csak a szedésnél van szükség kézi munkaerőre, hanem a növénygondozásánál is. A növényvédelemnél.
Már csak azért is, mert például a
kapálásnál.
Málna nem is leszedhető, hogyha az nincs úgy.
Természetesen. Természetesen. Tehát metszeni kell, kapálni kell a növényeket, gondozni kell, és sajnos ebben a kézi munkaerő ára és kínálata a negatív irányba változott az elmúlt időszakban, ezért van egy eltolódás a nagyobb szántóföldi, meg gépiesíthető, könnyebben művelhető ágazatok irányába.
Akkor az megjósolható, hogy egy pár éven belül akár cseresznye is meccse lesz?
Hát azért a helyzet nem ennyire ijesztő, mert szerencsére a medgyünk az egy olyan gyümölcsfajta, amelynek azért van ipari alapanyag felhasználása, meg van friss időgyümölcsként történő fogyasztása is. Egyébként, ha az arányokat nézzük, akkor a 60-70%-a legalább a medgynek az a medgybefőtt iparban hasznosul. Ott ez egy, hát hogy mondjam, egy...
Tehát nem a pálinka gyártása főfelelő piac?
Egy jó szó erre, hogy két oldalúan egy piacos a mi medgyünk, mert egyrészt a befőtt ipar veszi föl a nagy részét, tehát legalább a kétharmadát a hazai termesztésű medgynek, és az eladási ország is egyébként Németország, tehát a medgypiacunk jellemzően Németországba, kisebb részben Ausztriába dolgozik.
És Magyarország nincs is eltérképen ilyen
szempontból? Esszük mi a medgyet, de nagyon jelentős az export felvevő képessége a medgyünknek. Hát, hogyha nagyjából a termesztési volument nézzük, akkor hogyha 70 ezer tonna környékén alakul egy átlagos évben a hazai termesztés, akkor abból csupán ilyen 10-15 ezer tonna az, ami friss időgyümölcsként kerül a boltok polcaira. Tehát az egy tizedét fogyasztjuk el friss gyümölcsként itthon a belpiacon, a többség pedig befőtt ipari alapanyagként, illetve természetesen a gyümölcslékészítő üzemekben és egyéb élelmiszeripari alapanyagokként hasznosul.
Bár egyébként, ahogy elnéztem, a legjobb ízű és legjobb minőségű gyümölcslevek, megylevek, a nagy része almalé. És van benne minden a világban, és hát valahány százaléknyi megylé a vége, úgyhogy valószínűleg ez a legkevésbé.
Használjuk mindenhol, hogyha teljesen pontosak akarunk lenni, akkor nagyjából egyébként egy békében, tehát egy jó évben 70 ezer tonna termés van, és abból egy 10 ezer tonna az, amit mi elfogyasszunk, hogyha teljesen fontos számot akarunk mondani. Tehát látszik az, hogy a termés nagy része az élelmiszeripar alapanyagként hasznosul.
Na és van itt még egy nagyon fontos pont ezeknél a gyümölcsöknél, szerintem ez is egy jelentős probléma, és hát ugye mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Hát egyébként a tojás is drágul rendesen, de hogy ezek a gyümölcsök tényleg elképesztő áron vásárolhatók, tehát hogy itt most egy viszonylag jó mondjuk órabérből már nem fizethető meg egy kiló belőle esetleg. És ez nettó órabérről beszélek. Tehát ha így nézzük, akkor viszont érthető, hogy miért nem nagyon fogyasztják ezt a magyarok.
Hát az ára szinte minden élelmiszeripari termék esetében egy nagy kérdés jelenleg, és egy olyan dolog, amivel küzdünk mindnyájan. Medgy esetében is egyébként, hogyha nézzük az idei termést, akkor az látszik, hogy a tavalyhoz képest egy 20%-kal el fog maradni a termésnek a volumene, amiben szerepet játszik egyébként a tavalyi aszályos év is, aminek van közvetett kihatása is, meg közvetlen is. Egyrészt a faállományt is megritkította, tehát sok ültetvényben 10-20%-os faállomány elhullás van, meg hát a növényfejlődés sokan kihatással van az idei esztendőre is. Másrészt azért az idei tavasszal is voltak hideg éjszakák, nyilván ez okozott fagykárt az ültetvényekben, úgyhogy sokrétű egy a termésvolumen némileges csökkenése. A minőség egyébként jó lesz, tehát a minőséggel nem lesz problémánk, de egy 20%-nyi csökkenés van. Ez nyilván azt is jelenti, hogy az étkezésre szállt friss idénygyümölcsben hatása van a termés nagyságnak az árra. Ez természetesen kihat a végén, és hát azt látjuk, hogy egyébként minden élelmiszerágazatban az ár az döntő hatással van a fogyasztásra. Sok tényezős a dolog a mezőgazdaságban, nyilván az élelmiszerárakban azért mindig érvényesül a tavalyi aszályos időszak. Ez kihat természetesen az idei termésre, meg hát az élelmiszerár inflációt nagyban hajtotta a tavalyi aszály.
És idén most egyébként az aszály egyrészt úgy is megjelenik, gondolom, hogy a gazdák a tavalyi hiányt is be akarják hozni.
Hát erről, hogyha az árakat nézzük, egyébként nincs feltétlen szó, ez nyilván egy kiugró árat jelentene. Az aszály gyümölcsök esetében inkább úgy jelenik meg, hogy mivel az aszálynak éven túli hatása van termés volumenre, ezért az idei évben dinnye esetében nem, de egy medgy esetében vagy alma esetében várhatóan egyébként ez meg fog jelenni.
És akkor ez önökre nézve milyen hatással van? Tehát az Agrár Marketing Centrumnak ezokból milyen különleges feladatai vannak? Vagy ugyanaz a feladat, csak még azt is kommunikálni kell, hogy hát bizony nehéz a gazdák sorsa, tehát tessék megértőnek lenni.
Hát mindig küzdöm a mezőgazdaság kihívásokkal, hogyha egy olyan év van, mint a tavaly a szájos év, akkor természetesen a termés elmaradás egy nagy kihívás, ha pedig egy olyan év van, egyébként nincsenek rekordok, tehát sokan jósolták azt, hogy majd rekordtermés lesz szántóföldi növényeknél ebben az évben, nem ez látszik, a várakozásoktól elmarad az idei termés, de bőséges és jó termés lesz majd. Hát meglátjuk, hogy ennek milyen hatása lesz az árakra, de hát, hogy mondjam, az ágazat sokszor azzal is küzd, hogyha nagyon bőséges a termés, mert akkor az árak lefelé tendálnak, és azért a termesztés költség az elmúlt időszakban jelentősen nőtt, mint szántóföldi növények esetében, mint pedig a zöldséggyümölcs, a kertészeti ágazatok esetében. Természetesen jobb az a helyzet, hogyha van termés.
Na, és akkor, ha már itt ezzel a megy kínáltatással kezdtem, és ugye mondta, hogy azért például a megy esetében is inkább a külföldi piacok a jelentősek, hiszen a többségét legalábbis a feldolgozott gyümölcsnek Németországban meg Ausztriában fogyasztják el. Gondolom, hasonló arányokat szeretnének elérni egy csomó más terméknél is. Hiszen látom, hogy rengeteg olyan program van, például itt van az a Hungarian Food Business program, ami kifejezetten a külpiacokra szóló kommunikáció, magyar termékek megismertetésére, sőt, ha most, de majd erről önbeszéljen inkább. Ahogy láttam, egy katalógust is föltettek az internetre, ahová, ha belép egy vásárló, akkor közvetlenül tud vásárolni hungarikumokat, illetve hát magyar termékeket.
Hogyha a magyar élelmiszergazdaság szerkezetét nézzük, akkor az világosan látszik, hogy az exportorientált ágazat, és jók is vagyunk ebben. Ha az ágazat, tehát az élelmiszergazdaság, és ebbe beleértem az élelmiszeripart, meg a mezőgazdaságot is, külkereskedelmi mérleg szerkezetét nézzük, akkor az látszik, hogy egyharmadnyi többlet, tehát aktívum felmutatására képes, ami egyébként egy kiugróan jó szem. Amiben az elmúlt 10 évben jelentős fejlődés volt, és ezt a fejlődést tovább kell vinni, az az, hogy minél inkább a feldolgozott termékek irányába toljuk el ezt az értékesítést, és minél jobban össze tudjuk nyomni a nyers termék értékesítést, vagyis minél több minden dolgozzunk föl itthon, és minél több készterméket tudjunk eladni a külföldön, ebből lesz gazdasági erő és hozzáadott érték a magyar élelmiszergazdaságban.
Egyébként ez hogy áll most? Mennyire sikeres ez az átállás?
Körülbelül 10%-kal tudott, tehát 60-ról, megvannak a kategóriák, első, másod, harmadszintű feldolgozott termék, hogyha nagyon le akarjuk ezt egyszerűsíteni, és azért az látszik, hogy a különböző meg a nyers termék és a különböző kategóriák irányából, a feldolgozottság irányába az elmúlt időszakban volt egy bő 10%-os eltolódás, tehát tudunk ebben az ügyben haladni, és nagyon szépen lépdelünk elő, és hát nem titok, hogy az ember nagy reményeket fűz majd a vidékfejlesztési programnak a beruházásaihoz, mert hogyha ez egyébként egész Európában egyedülálló módon 80%-os kormányzati társfinanszírozással megy majd, tehát egy történelmi nagyságrendű forrás érkezik meg a következő időszakban az agráriumba, és ebből a vidékfejlesztési programból egy olyan gyors felszámolás, egy 6-7-800 milliárd forint közötti összeg az egészen biztos az élelmiszeripart fogja majd erősíteni. Ez azt jelenti, hogy arra lehetőség, hogy a feldolgozottsági szintet növeljük, helyi élelmiszeripari központokat hozzunk létre, arra lehetőség forrás oldalról a következő időszakban meg lesz majd. Nem elég a lehetőséget megtalálnunk ugyanakkor, hanem kell keresni a piacokat is. És nagyon sok olyan sikeres magyar kis-középes vállalat van, aki már egyébként rálépett erre a pályára, elkezdett gyümölcslevet gyártani, konzervet gyártani, chipseket gyártani, folytathatnánk a sort a végtelenség, és nekik a következő időszak egy ugródeszka lehet majd, viszont ezek a cégek még szerkezetileg humán forrásellátottságban nem tartanak ott, hogy nekik lenne egy profi angolul beszélő exportfejlesztőjük, szélszesük, aki azzal foglalkozna, hogy ennek a terméknek a helyét megtalálja a világban, mert egyszerűen nem olyan nagy a cég. Aki ott van az a gyártásért, a termelésért, figyel a belföldi dolgokért, viszi a könyvelést, figyel a jogi dolgokra, a pályázatra, elviszi ez a fókuszt. Az, hogy ők az exportpiacon önállóan működőképesek legyenek, egyszerűen még nem nincsenek ott ebben a méretben. Na itt jön be az Agrármarketing Centrumnak a felelőssége, meg feladata, hogy ezeknek a cégeknek megfogjuk a kezét, és biztosítsunk nekik egy olyan támaszt, egy olyan ugródeszkát, amelyen keresztül el tudják érni a külpiacokat.
Akkor egyre több az olyan mezőgazdasági vállalkozás, ahol már van komoly termékpálya, tehát nem csak az van, hogy leszedik a medgyet, aztán beviszik a legközelebbi konzervgyárba, hanem szortírozzák, és akkor van, ami egyből megy a piacra, van, amiből befőttet főznek, van, amiből lekvárt, és a többi, tehát ezt már egy csomó kis vállalkozás is képes saját maga megoldani.
egyértelműen ebbe irányba tart a folyamat.
De ez jó tulajdonképpen.
Abszolút, és hát ez a jövő. Tehát, hogy ne nyers termék értékesítésben gondolkodjunk, hanem a feldolgozásban gondolkodjunk. Ez lehet a jövő. Nyilván ennek kell egyébként idővel, és ezt az ember már nagyon sok nyugat-európai országban egyébként jó példaként látja, hogy egyre több helyen törekszenek arra, hogy minél közelebbi, minél inkább helyben feldolgozott termékeket fogyasszanak, és vigyenek be a vendéglátásba, a közétkeztetésbe, a fogyasztásba, mert ezeknek a cégeknek ez egy nagyon stabil piac tud lenni. Tehát igenis, a helyi gyümölcsből készül gyümölcslevet fogyasszuk, a helyi gyümölcsből lepárolt pálinkát fogyasszuk, a helyi mézet folytathatnánk a sort végtelenségig. Tehát szerintem egyben kell majd egy erős fogyasztói tudatosság és fejlődés képesség a magunk oldaláról is, hogy keressük mindig a helyi terméket, és amit tudunk, ott fogyasszunk el, és mellette pedig a következő lépés az, hogy minél több cégnek az export képességét azt teremtsük meg, és minél többen legyenek képesek arra, hogy külpiacon is értékesítsék a helyben előállított élelmiszer.
Na most ez egyébként érdekes, mert aki mondjuk én kis lokális piacra termelő, de viszonylag széles termékpalettával kiálló termelő, gondolom ilyen nincs túl sok, aki mondjuk a megyet négyféleképpen feldolgozza, de van neki alma is, azt is sokféleképpen feldolgozza, és még emellett ez is van, de hát ha valaki így elaprózza a saját termelését, az persze egy nagyon jó pufa, kézműves, helyi érdekesség lehet, vagy ha van rá felvevő piaca ott, akkor gyakorlatilag jól meg is él belőle, de ezzel exportra menni, hát mennyiség nincsen.
Persze.
Van elég mennyiség egyébként? Tehát, hogyha ezt nézzük, hogy helyben feldolgozott termék, van olyan volumen, amit utána bátran ki lehet tenni az internetre, hogy vigyétek?
Hát itt kategóriákat meg kell különböztetni. Tehát, hogyha mi abban, ha tényleg a nagy jelentős élelmiszer export volumenben gondolkodunk, akkor egyébként az teljesen világosan lehatárolható, hogy Magyarországnak szüksége van legalább 20-30 olyan nagy élelmiszeripari vállalkozásra, aki európai szinten labdába tud rúgni, az árérték versenyben, meg a minőségi versenyben képes állni a sarat a nagy európai gyártókkal. Ugye ebben kettős a kihívás, mert 40 év szocializmus az nem múlt el nyom nélkül. És itt nem csak arról kell beszélni, hogy nyugat-európai nagy élelmiszeripari konszernek 40 év alatt tőkét tudtak felhalmozni, és óriási gyártás technológiai tőke és volumen előnyt tudtak a kelet-közép-európai országokkal szemben kiépíteni. Arról is kell beszélni, hogy ezeknek az országoknak volt 40 év előnyük tanulni a globális piacgazdaság logikáját. És ezzel bődületesen néz, ezek, és ez alatt értem Lengyelországot, Magyarországot, Szlovákiát, Csehországot, Romániát, nagyon nehéz ezeknek az országoknak megküzdeni, mert még egyszer mondom, nem csak egy gazdaságfejlődési előny volt, hanem volt 40 év tanulási előnyük és forjuk, és nekünk ezt kell legyűrni.
Ráadásul itt volt egy rendszerváltozás, amit követően azért ebben a vad kapitalizmusban szépen az élelmiszeripar is elég szépen megsínylette, akár a piacait, ha nézzük, akár a termelőeszközeit, ha nézzük, szóval itt voltak problémák.
Ezeknek ezzel a nyugat-európai cégeknek a felvásárlási szándékának a kelet-közép-európai országok élelmiszeripar ebben az időszakban nem tudott ellenállni. És nekünk innen kell visszaépíteni ezeket az ágazatokat, és ezért mondom azt, hogyha 20-30 olyan nagy magyar élelmiszeripari társaság van, aki húsiparban, tejiparban, konzerviparban, üdítők piacán képes árértékarányban helytállni, és egyébként látszanak ezek a cégek, tehát vannak és működnek, de hogyha ők stabilan meg tudnak kapaszkodni, akkor ez az első szint. Ez az első védvonal, amire az élelmiszerexport fejlesztést föl lehet építeni, és utánuk ott vannak egyébként azok a KKV-k, akik ilyen most is jelentős sikereket érnek az exportpiacokon. Az Agrármarketing Centrum most jelenleg 200-250 partner gazdasági társasággal, céggel dolgozik, mind magyar országon működő jellemző magyar tulajdonú cégek, és van közöttük olyan, aki a bevételének 80-90%-át már exportban tudja megcsinálni. Ez azt jelenti, hogy ő egyébként kiugróan sikeres ebben a munkában, amiről beszélünk, és ő nem a nagyok közé tartozik, hanem olyan kisebb ágazati értékesítési csatornákat használ, amiben egy európai, mint mész például. Van 2-3 olyan cégünk, aki európai szinten játékos, és komoly volument el tud például ebben az értékesítésben élni. Alkoholok esetében ugyanúgy beszéltünk, nem csak a borászatokról, egyébként vannak olyan kézműves sörfőzdéjünk, akik kiugróan ügyesek az exportban. Tehát látszanak egyébként ezek az irányok, és csak hogyha a kérdésére válaszolok, akkor nyilván ez a második vonal, ez a 250 cég, aki tud exportálni, és a harmadik vonalban persze persze ott vannak a kézműves helyi termelőnk, helyi termékek, nálad ők persze természetesen nem azzal a célra termelnek, gyártanak, hogy exportáljanak, hanem jellemzően helyi piacokon, helyi értékesítésben, helyi boltokban tudják eladni azt, amit előállítanak. Nyilván ennek a szépség, a romantikája ez megvan. Tehát magam is, hogyha az országot járom, akkor természetesen a helyi lekvárokat, szörpöket, pálinkákat az ember az elsősorban keresi, viszi haza, és a szépség ennek megvan. Tehát ez is egy fontos piac, de hogyha természetesen a volumen, a nagyságot nézzük, akkor az első két kategóriában kell gondolkodni.
És hát ugye itt gondolom együttműködnek a turisztikai szervekkel, és hiszen tulajdonképpen ezeket a helyi termékeket a legjobban úgy lehet külpiacra juttatni, hogyha az itt lévő külföldi turistával megetetjük.
Ez így van, és az ember örömmel meg a mai világban szerintem a legnagyobb jó szándékkal visszhez a helyben készített élelmiszereket, hogyha valahol nyaral és a családjára szeretteire gondolt.
Egyébként ez a fajta, hát nevezzük exportnak, vagy ez a fajta értékesítés, ez mérhető egyáltalán?
Volumenben szerintem nem számottevő, ugyanakkor ha az országimást nézzük, akkor egy fontos dolog hat, mondjak el egy párhuzamot. A Tokaj Aszú világszinten ismert borunk. Ugyanakkor, hogyha az ismertség mellé az eladott volumen nézzük, tehát azt, hogy az édesbor, az a globális borpiacon mekkora kategória, akkor egy nagyon minimális. Tehát magát az ágazatot a Tokaj Aszú nem tudja volumenben vinni, viszont az ismertsége, az elismertsége, a minősége, a szerethetősége okán egy zászlós hajója tud lenni minden más értékesítésnek. Most ugyanez a helyzet, ha például egy Mangalicáról vagy Libamáról beszélünk. Nyilván egyik sem olyan termék, ami értékesítési volumenben, meg mennyiségi volumenben kiugró tud lenni. Ugyanakkor, hogy ezeket a termékeket a világ bármely pontján megkóstolják, akkor azonosítani tudják ezek által a magyar élelmiszerpiacot, és azt tudják mondani, hogy Magyarországon különleges, jó minőségű prémium élelmiszerek készülnek és kerülnek ki a piacra. Ezáltal tud nőni az ázsiója, tud javulni a megítélése minden más magyar élelmiszernek. Ez egy nagyon fontos dolog szerintem. És ezért fontos ezekkel a prémium termékekkel egyébként kiemelten foglalkozni, mert ők tudnak az ászlós hajók, a jól azonosítható karakteres pontok lenni a globális élelmiszerpiacon, hogyha a magyarról beszélünk.
Most ez lesz a végszó, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket André Péterrel, az Agrármarketing Centrum ügyvezetőjével. Kérem, akkor is tartsanak velünk!